Hogyan szeressük egymást? Hogyan szeressük jól egymást? Azt hiszem, hogy bárki embert megkérdezünk ezen a világon, hívőt, nem hívőt, minden ember azt fogja mondani, hogy a szeretet az egyik legfontosabb dolog az életben. Szeretni és szeretve lenni az emberi életnek az egyik legfontosabb tényezője. De nagy kérdés egy hívő ember számára bármilyen kérdéskörrel találkozik, hogy mit mond erről nekünk a Biblia. Hát ha egy mondatban kellene összefoglalnunk, akkor azt kellene, hogy mondjuk, hogy tulajdonképpen az egész Biblia erről szól. János első levelében ezt olvashatjuk, hogy az Isten maga szeretet. Így szól ez az igehely, a 4. fejezet 8. verse, hogy aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Tehát a Bibliában azt olvashatjuk, hogy maga az Isten a szeretet. Emellett Krisztus követő emberként nem kerülheti el a figyelmünket, hogy Krisztus ezt parancsolta, parancsba adta az őt követőknek. János Evangélium a 13. fejezetében így olvashatjuk. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Tehát itt azt olvashatjuk, hogy Krisztus ezt adta nekünk, azoknak, akik Krisztus követőknek valljuk magunkat, ezt adta parancsba, hogy szeressük egymást méghozzá, úgy szeressük egymást, ahogy ő adott erre nekünk példát, ahogy ő mutatta meg. És ebben az igehelyben az is benne van, hogy a világnak innen kellene megismerni a hívő embereket, a keresztény embereket, hogy mi másképp szeretjük egymást, mi másképp szeretjük a többi embert, mint a többi ember, aki nem ismerte meg Krisztust. De még mielőtt tovább foglalkoznánk ezzel a kérdéskörrel, tisztázzuk, hogy vajon az emberből természetesen fakadó szeretet és a bibliai szeretet fogalom az ugyanaz-e? Mit mond a Biblia arról, hogy mi az a szeretet? Mit értünk mi tulajdonképpen szeretet alatt? A szeretet az egy jó érzés, az egy kellemes érzés, ami eltölti az embert, mikor szeretetet érez. A Biblia szerint, a Biblia így egy ilyen definíciót ad nekünk Lukács Evangélium a 6. fejezetének 31. versében a szeretetről. Amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azokkal. Tehát a Biblia szerint a szeretet az nem egy jó érzés. A szeretet az egy életelv, amit kísérhetnek jó érzések, de kísérhetik rossz érzések is adott esetben. Tehát ez nem egy érzés, ez egy életelv. És az az igazság, hogy nem tudom, hogy itt találkoztatok-e már ilyen helyzettel, én már sokszor találkoztam olyan emberrel, aki önmagát nem hívőként azonosítja, de a lelki ismerete elvezeti őt erre az igazságra. Egyszer láttam egy interjút egy sportolóval, és kérdezték őt, hogy ő hívő embere. És mondta, hogy ő nem hívő ember, de ő egy elv szerint éli az életét, és a gyermekeit is e szerint neveli, hogy ő azt adja a másik embernek, amit az ő helyébe ő szívesen fogadna. Ez olyan fantasztikus, hogy embereket a saját lelkiismeretük rá tud vezetni erre az alapvető igazságossági elvre, ami maga a szeretet az emberi életben. És hát sokan mondják, hogy hát igen, éppen ezért nincs is szükség itt Bibliára, nincs is szükség Isten ismeretére, hiszen minden ember tudja, hogy mi is a szeretet tulajdonképpen. De gondoljunk csak abba bele, hogy egyszerű élethelyzetekben lehet, hogy a lelki ismeretünk jó eligazodást adhat, de mit teszünk akkor, amikor igazán nehéz helyzetekkel találjuk magunkat szemben az életben? Például, mit teszünk akkor, hogyha a kisgyermekünk egész nap csokoládét akar enni? Akkor mi a szeretet? Az a szeretet, hogy adunk neki csokoládét, és olyan szokásokat ültetünk az életében, ami később tönkreteszi az egészségét, vagy megóvjuk az egészségét, és mindemellett önuralomra tanítjuk, és olyan lehetőséget nyitunk ki számára az életben, hogy uralkodni tudjon a saját indulatai, ösztönei felett. Mi ilyenkor a szeretet? Vagy például hozzunk egy másik példát, mi a szeretet egy olyan helyzetben, hogyha mondjuk nekem van egy barátom, aki mondjuk házasságtörésben él, és azt gondolja, hogy ezzel minden rendben van. Egy ilyen helyzetben mi a szeretet? Az a szeretet, hogyha ráhagyom, hogyha csendben maradok. Hát végül is egy jó barát, az mindig jó barát. Vagy az a szeretet, hogy szólok a barátomnak, hogy nem hagyom ezt a helyzetet nyugvó ponton, hanem a szeretetemet azáltal fejezem ki, hogy felvállalom a konfliktusnak a lehetőségét, hogy lehet, hogy ez a barátom engem megutál, meggyűlöl azért, mert én tükröt tartok neki, De egy ilyen helyzetben vajon mi a szeretet, hogyha ráhagyom, és hagyom esetleg, hogy elvesszen, és tönkre menjen az ő élete és a családjának az élete, vagy barátként fölvállalom ezt a konfliktust, hogy esetleg ő felém gyűlölettel fordul, de én az ő valós érdekeire tekintek, és emiatt szólok neki. Azt hiszem, hogy ez a két rövid példa is rávilágít számunkra arra, hogy kevés az, hogyha csak ezt ismerjük, hogy azt tegyük a másik emberrel, amit az ő helyébe szívesen fogadnánk, mert kimondhatjuk, hogy mi emberek sajnos nagyon sok helyzetben magunktól nem tudjuk, hogy mire van igazán nekünk szükségünk. Nagyon sokszor mi magunk sem tudjuk, hogy mire van valójában szükségünk, ezért nem is tudjuk megadni a másik embernek, amit az ő helyében szívesen fogadnánk. Tehát kijelenthetjük, hogy ehhez a amúgy nagyon szép alapelvhez kell tenni még egy másik dolgot, a másik dolog pedig az, hogy meg kell ismernünk azt az Istent, aki maga a szeretet, akitől a valódi szeretet származik, és ez a kettő együtt alkotja a Bibliának tulajdonképpen az aranyszabályát, így is szokták emlegetni, amit így olvashatunk Lukács evangélium a 10. fejezetének 27. versében: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Hát ez a két dolog adja ki a Bibliának a magvát, hogy először ismerjük meg az Istent, aki az életet teremtette, aki maga a szeretet, aki meg tud bennünket tanítani a valódi szeretetre, és utána ezt a szeretetet alkalmazzuk egymás irányába is. Ez tulajdonképpen a Biblia lényege, és ez a valódi kereszténységnek a lényege. De menjünk sorba, és vegyük számba azt, hogy milyen az igazi szeretet. És most direkt nem a szeretet himnusza szerint haladnék, mert arról sokszor beszélünk, az egy nagyon ismert igehely a Bibliában, de most más szempont szerint szeretném csokorra fűzni a Biblia tanítását, hogy mit mond a Biblia az igaz szeretetről, mert sokszor, hogyha más irányból vizsgálunk egy dolgot, esetleg egészen új dolgokat is találhatunk. Az első, amit mindenképp el kell mondanunk, az az, hogy az igaz szeretet az nem önszeretet. Ez lehet, hogy első hallásra egyértelműnek tűnik, de ha jobban belegondolunk, nagyon sok embernek a szeretete az nem ilyen, hogy adok a másiknak, szeretem őt, hanem tulajdonképpen ilyen. Sokszor a szülői szeretet is ilyen, hogy azért szereti a gyereket, hogy aztán neki valami jó visszaszármazzon. Sokszor barátságok is ilyenek, hogy hát én azért vagyok jó barátja valakinek, mert abból nekem hasznom származik. A Biblia szerint az igaz szeretet az nem attól függ, hogy milyen jót kapok én vissza a másik embertől. Az igaz szeretet az tulajdonképpen egy abszolút életelv, ami független attól, hogy nekem milyen előnyöm vagy hátrányom származik abból, hogy adom azt a másik embernek. Valamint amikor azt olvashatjuk a Biblia első könyvében, Mózes első könyvében, a 3. fejezet 15. versében, hogy az ős evangéliumban az Isten ígéretet ad arra, hogy ellenségeskedést szerzek minden emberben a bűnnel szemben, az Isten ígéretet adott arra, hogy minden emberben a Szentlélek által munkálkodik és próbál hatni minden ember lelkiismeretére, hogy késztesse az embereket arra, hogy a bűnt észrevegyék és a bűnt elhagyják. És mi, hogyha Krisztus követő embereknek valljuk magunkat, akkor ebben az életben az egyik legnagyobb feladatunk az, hogy a körülöttünk levő emberekben a Szentlélek munkáját segítsük. Hogy ez mit is jelent a gyakorlatban? Gyakorlatban ez azt jelenti, amit például a példánknál is érintettünk már, hogy sokszor nekünk feladatunk az, hogy a körülöttünk levő embereknek segítsünk abban, hogy tükröt tartsunk nekik, hogy a Biblia fényében a tetteik azok minek is minősülnek. És az a helyzet, hogy ez nagyon sokszor nem kellemes dolog, de a Biblia egyértelműen elénk tárja, hogy egy hívő embernek feladata a dolgok megítélése. Lukács evangélium a 12. fejezetének 57. versében ezt olvashatjuk: és mi dolog, hogy ti magatoktól is meg nem ítélitek, mi az igaz? Tehát a dolgok megítélése keresztény embernek kötelessége. Ugye az előző példánknál is érintettük, de könnyen meg lehet érteni, hogy élnek körülöttünk emberek, élik az életüket, és sokszor az emberek a lelkiismeretünk hangját elnyomják. És nekünk feladatunk az, hogy ha az Isten bennünket erre késztet, akkor segítsünk annak az embernek a boldogságát, segítsük annak az embernek a boldogságát azzal, hogy tükröt tartunk neki, hogyha esetleg olyan dologban él, ami megrabolja az ő boldogságát, akkor mi tudassuk ő vele. Ez a valódi szeretet. És ezt azért emeltem az első pontra, mert sajnos ma a keresztény világban nagyon általános dolog ennek az ellentéte, hogy hát mi attól vagyunk keresztények, hogy nem szólunk a másiknak. Attól vagyunk keresztények, és az a szeretet, hogy bármit is csinál a másik, csak átöleljük, megkönnyezzük, megveregetjük a hátát, és hogy ez lenne a szeretet. És a Biblia az abszolút nem ezt tanítja. Tehát természetesen van helye a részvétnek, van helye az együttérzésnek, majd később látni fogjuk, hogy igen, van helye annak is, hogy esetleg látok egy hibát, és nem teszem szóvá, de ezeket a különleges helyzeteket eltekintve nekünk feladatunk, hogy megítéljük, hogy mi az igaz. És az igaz szeretet, amit Krisztustól megtanulhatunk, az pontosan az, hogy akkor szeretjük a másik embert igazán, ha nem azért mondunk neki valamit, vagy nem mondunk neki valamit, mert hogy az hogy fog rám visszahatni, hogy esetleg ő engem megutál, vagy meggyűlöl, hanem az igaz szeretet az ettől függetlenül a másik ember érdekében, ha úgy adódik, akkor tükröt tart a másik embernek, hogy figyelj, ez, amit te tettél, ez a Biblia fényében helytelen. És különösen igaz ez keresztény közösségre, egy hívő közösségen belül, ahol elvileg mindannyian elköteleztük magunkat abban, hogy az Isten nekünk segítsen, hogy megtisztítson bennünket azoktól a dolgoktól, ami tönkreteszi a boldogságunkat, és elválaszt bennünket az örök élettől. Tehát mi ebben elköteleztük magunkat, szövetséget kötöttünk az Isten, az Isten munkája ki az életünkbe az oda nem illő dolgokat, és ehhez adott nekünk hittestvéreket, akik elvileg ugyanezen az úton járnak. És az Istentől rendelt feladata ezeknek a testvéreknek, hogy segítsenek nekünk abban, hogyha esetleg én nem látok valamit, hogyha olyan bűnben élek, amit esetleg nem veszek észre, mert olyan régóta hazudok magamnak, akkor az az igaz szeretet, hogyha az a testvérem nekem szól, hogy figyelj testvérem, ez így nincsen rendjén. És akkor én nekem ezért hálásnak kell lennem, mert ő az Isten eszköze abban, hogy megszabaduljak egy olyan dologtól, ami visszatart engem a boldogságtól és az örök élettől. Tehát ki kell, hogy jelentsük, hogy nem keresztényi magatartás az, hogyha önmagunk vagy a mi megítélésünk féltése miatt nem mondunk el valakinek valami olyat, amivel megítélünk dolgokat, tetteket. A Korintus belieknek írt második levél 11. fejezetének 11. versében például Pál apostol így kiállt fel, hogy nem szerettelek titeket. Tehát ezt olvashatjuk, hogy a Korintus beli gyülekezet ezzel vádolta Pál apostolt, hogy Pál, te minket nem szeretsz. Hát annyi mindent rosszat mondasz rólunk. Pál, minket te nem szeretsz. És ugye Pál apostol most mit mondhatott erre? Hát gondoljunk csak ebbe bele, Pál apostol rátette az életét arra, hogy az evangéliumot szolgálja, hogy szeresse azokat az embereket, akivel találkozik, és akkor ezektől az emberektől nem az jön vissza, hogy Pál, de jó nekünk, hogy te jöttél, és de jó, hogy rávilágítottál arra, hogy az Isten útjáról letértünk, mi észre sem vettük. Nem ezt mondták, azt mondták, Pál, te minket nem szeretsz, ugye? Milyen ismerősen hangzik a mai idézőjelbe vett keresztény elgondolások, az nagyon hasonló, hogy hát az lenne a szeretet, hogy Pál nézzen félre. Hát mi így csináljuk, te Pál, te másképp csinálod, de hát végül is a szeretet az, hogy nem szól. Nem így volt. Pál szóvá tette a helytelen dolgokat. Mondták neki, hogy Pál, minket te nem szeretsz, és Pál, mit olvashatunk itt a Korintus beleknek itt második levélben? Hogy mit válaszol erre Pál? Tudja az Isten. Tudja az Isten. Pál a jó Istenre hagyta, hogy majd ő megítéli, hogy vajon az, amit ő a gyülekezet irányába tett, ahogy ő viselkedett velük, az helyes volt vagy nem. De Pál biztos volt abban, hogy ő azt nézi, hogy az Isten mit vár el tőle abban a helyzetben, nem azt, hogy az ő népszerűsége hogy fog nőni vagy csökkenni, hogy milyen lesz annak a kihatása az ő életére, hanem egyedül azt nézte, hogy mi az igazságos abban a helyzetben. De közvetlenül ehhez az első pontunkhoz kapcsolódik, hogy nagyon fontos azt azért szem előtt tartanunk, hogy az igaz szeretet az embereket viszont nem ítél meg. Máté evangélium 7. fejezetének első versében olvashatjuk ezt, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ez nagyon fontos, ezt a két dolgot külön választanunk, és ne hagyjuk, hogy bárki összemossa ezt a kettőt előttünk, mert a dolgok megítélése az feladatunk, de embereket nem ítélhetünk meg. Nem ítélhetünk meg, mert az csak egyedül az Isten látja, hogy egy ember életében mi van, hogy egy ember tettei, szavai mögött milyen mozgatórugók állnak, milyen megkötözöttségek állnak, mi ezt nem láthatjuk tisztán. A Bibliában azt olvashatjuk, hogy hívő emberként nekünk szeretett kötelezettségünk van a másik ember irányában, egyes dolgokat meg tudunk ítélni, de a másik embert soha nem ítélhetjük meg. Nem ítélhetjük meg, mert mi emberek sokszor képesek vagyunk másképp viselkedni, mint ahogy az Isten teszi. Mi emberek a bűnt és a bűnöst sokszor nem választjuk külön, és ha szét is választjuk, akkor sokszor a bűnt mentegetjük, mert mi magunk is sok bűnnel kiegyezünk esetleg, a bűnöst pedig keményen megítéljük, de az Isten fordítva viselkedik. Az Isten a bűnt megítéli, de a bűnöst mindig szereti. Nekünk ezt meg kell tanulnunk az életünkben, mert az ítélkező lelkület az egy olyan gerenda az ember szemében, amitől nem lát helyesen, amitől nem tudja helyesen szeretni a másik embert. Tehát az igaz szeretet az dolgokat megítél, de embereket sohasem. És a harmadik pontunk adja magát logikusan, hogy ha mi az Istennel járunk, és látjuk, hogy a Bibliával a kezünkben, hogy mi az igaz és mi a helytelen, akkor ráerőltessük azt a másik emberre. Hogyha látjuk, hogy egy ember bűnben él, hogyha helytelen dolgokat tesz az életébe, áthágja az Isten törvényét, és mi tudjuk, hogy ő ettől szenvedni fog. Hát nem lenne ildomos akkor ráerőltetni arra az emberre a helyes utat. Hát az ő érdekét is azt szolgálja. Lehet, hogy az emberi logika ezt diktálja, de a Bibliában azzal találkozhatunk, hogy az igaz szeretet az mindig megadja a másik embernek a szabadságát. Korintusbelieknek írt 2. levél 3. fejezetének 17. versében olvashatjuk ezt, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Az Isten is hogy viselkedik mi velünk? Hát Isten elénk tárja az ő törvényeit, folyamatosan a szeretetével vesz minket körül, hiszen minden szívdobbanásunk egy csoda, minden pillanata az életnek az Isten ajándéka, és Isten ugyanígy szeretett bennünket akkor, mikor bűnben éltünk, ugyanígy szereti azokat az embereket is, akik a mai nappal is bűnben élnek, és Isten tiszteletben tartja azt, hogyha az ember másképp dönt, tiszteletben tartja azt, hogyha visszautasítja az ő szent lelkének a munkáját, hogyha ha visszautasítja az ő szeretetét. Gondoljunk csak abba bele, hogy Isten megengedte azt, hogy Sátán fellázadjon, megengedte, hogy az angyalok harmada fellázadjon, Isten megengedte azt, hogy mi emberek is fellázadjunk ellen, az ő szeretete nem szűnt meg irányunkba, de tiszteletbe tartotta a döntésünket. Ezt nekünk meg kell tanulnunk az Istentől. Nem szabad nekünk embereket akaratuk ellenére agitálni, és nyomást gyakorolni rájuk, hogy az Isten útjára lépjenek, hiszen az Isten sem teszi ezt. Az Isten garanciát adott arra, hogy az emberi létezésnek az egyik alapja az a szabad döntési képesség, és ezt nekünk is tiszteletben kell tartanunk. Egy példát hadd említsek, Máté Evangélium a 19. fejezetében bizonyára mindannyian ismerjük a gazdag ifjú példázatát. És volt egy gazdag ifjú, megkérdezte Jézustól, hogy miben szenved hiányosságot, Jézus rámutatott, és a gazdag ifjú volt egy bálvány az életében, és nem volt hajlandó, amit az Isten elé helyezett, és ebből nem volt hajlandó megtérni. És mit olvashatunk, hogy Jézus mondta a tanítványoknak, hogy kötözzétek meg hozzátok velünk, mert majd rájön, hogy milyen igazunk van? Nem. Tiszteletben tartotta a gazdag ifjú döntését, és hagyta, hogy elmenjen. És biztosak lehetünk abba, hogy amíg az a gazdag ifjú élt, az Isten munkálkodott érte minden nap. És aztán a következő pontunk, hogy az is logikusan adja magát, hogy na vajon, hogyha mi tudjuk, hogy mi a helyes és mi a helytelen, és látjuk a másik ember életében, hogy ő esetleg helytelen dolgokat tesz, és tudjuk ezt is, ami az első pontunkban volt, hogy nekünk feladatunk az, hogy segítsünk tükröt tartani az embereknek, akkor ez azt jelenti, hogy minden alkalommal nekünk el kell mondanunk mindig, minden dologról ítéletet kell hoznunk kéretlenül is. Ezt nem támasztja alá a Biblia, ugyanis a Bibliában azt olvashatjuk, hogy az igazi szeretet az mindig tapintatos. Az igazi szeretet az mindig annyit és akkor mondd meg a másik embernek, amikor ő el tudja hordozni annak a súlyát. Ha megfigyeljük, Krisztus is, amikor feddést alkalmazott beszélgetésekben, akkor az igazi feddés az mindig egy kérdésre volt válasz. Krisztus soha nem azzal nyitott egy beszélgetést, hogy ráolvasta a másik emberre, hogy te ebbe, meg abba, meg amabba hibázol. Hanem Isten mindig az ő feddéseit úgy alkalmazza, hogy nehogy agyonnyomja az embert, hogy úgy alkalmazzon feddést, hogy egyből ott aztán érkezzen a bátorítás is, hiszen Isten nem azért akar tükröt tartani nekünk, nem azért akarja megmutatni az életünkben a rossz dolgokat, hogy ezzel agyonnyomjon, vagy büntessen, hanem pont azért, hogy lehetőségünk legyen abból megváltozni. És ezt is meg kell nekünk tanulnunk az Istentől, hogy legyünk tapintatosak, hogy ha bár láthatjuk mi a másik életében, hogy mi a helytelen, kérjük az Istentől a bölcsességet, hogy a megfelelő alkalommal tudjuk ezt, megfelelő alkalommal tudjuk a másik ember figyelmét erre felhívni. Jób könyve 5. fejezetének 18. versében így olvashatunk a Bibliában Istenről, hogy mert ő megsebez, de be is kötöz. Legyünk mi is ilyenek, hogyha nekünk fel kell hívnunk egy testvérünk figyelmét arra, hogy valamiben ő hibázik, vagy tévúton jár, hogyha ezzel meg kell, hogy őt sebezzük, akkor mi készek legyünk arra, hogy ott legyen egyből a bátorítás, ott legyen a támogató szeretet, ott legyünk készek a bekötözésre, hogy nehogy a másik ember azt érezze, hogy mi ott el akarjuk nyomni, rádobjuk az ő bűneit, és aztán ott hagyjuk, hanem a mi feddésünkben legyen benne az a szándék, hogy a segítő szándék, hogy ez egy lehetőség legyen a másik embernek a megváltozása. És aztán jó kérdés, hogy beszéltünk erről, hogy az igazi szeretet az nem önszeretet, tehát nem azért szeretjük a másik embert, hogy valami jót visszakapjunk tőle, de mit teszünk akkor, hogyha szeretjük a másik embert, és rosszat kapunk vissza tőle? Mert az emberi természet az olyan, hogy mi általában azokat nem szeretjük, akik minket nem szeretnek. Mit olvashatunk a Bibliában erről? Máté evangéliuma 5. fejezetének 46. versétől így olvashatjuk. Krisztus ezt mondja, mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-e? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek? Legyetek azért ti tökéletesek, miképpen a ti mennyei atyátok tökéletes. Itt erre fel kell, hogy kapjuk a fejünket, mert itt Jézus azzal fejezi be a mondandóját, hogy ez a tökéletesség, amikor mi függetlenül attól, hogy mit kapunk vissza, még akár rosszat is kaphatunk vissza a másik embertől, mi akkor is ugyanúgy szeretjük a másik embert. És ugye itt milyen példát állít elénk Krisztus, hogy hát igazából azokat, akik viszont szeretik őket, minden ember szereti azt az embert, aki viszont szereti. Ebben nincs semmi különleges. Abban van az isteni erő, és abban nyilatkozik meg, hogy mi Krisztus követjük az életünkben, hogy mi tudjuk azokat az embereket is szeretni, akik esetleg velünk rosszat tesznek. Ugye gondoljunk csak bele, Jézus hogyan viselkedett azokkal az emberekkel, akik őt bántották? Hogyan viselkedett mondjuk Pilátussal? Hogyan viselkedett Júdással? Hogyan viselkedett a farizeusokkal? Azt olvashatjuk az evangéliumban, hogy mindannyiukért küzdött. Mindannyiukért szeretettel küzdött, független attól, hogy végül aztán az ő életét is elvették. Máté evangélium a 5. fejezetének 44. versében ezt olvashatjuk. Szeressétek ellenségeitek, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hát ilyen az igazi szeretet. Én amikor először ezt olvastam, azt mondtam, hogy hát ilyen nincs. Sose felejtem el, hogy egy nagyon kedves rokonom egyszer eljött a gyülekezetbe, ugye előítéletekkel viseltetett egy ilyen kis gyülekezet iránt, és eljött a gyülekezetbe, végighallgatta az ige hirdetést, mentünk hazafelé, ülünk az autóban, és vártam, hogy valami visszajelzés legyen, hogy mégis milyen hatással volt rá ez az alkalom. Aztán egyszer csak így megszólalt, hogy hát nagyon szép volt, amiről itt beszélt ez a valaki, de hát mindenkit szeretni. Még azt is, aki utál, hát azt nem lehet. Hát ez, erről fölösleges is beszélni, miért nem lehet. Amúgy nagyon elgondolkodtam utána, aznap, hogy hát igaza is van, különben emberileg ez tényleg lehetetlen, mert mi emberek ilyenek vagyunk, hogy tényleg nem szeretjük, aki minket nem szeret. De a Bibliában olvashatjuk, hogy az Isten előtt nincsen lehetetlen, és tulajdonképpen ez is annak a jele, hogy mi az Istennel járunk, hogyha ha mi megengedjük, hogy az Isten bennünket képessé tegyen arra, hogy szeressük azokat is, akik bennünket nem szeretnek. És akkor megosztanám veletek egy tapasztalatomat. Nekem volt egy keresztapám, ugye katolikus családban nőttem fel, aki esetleg nem ismeri ennek az intézményét, a keresztapa a gyerek keresztségnél ott vállalja azt, hogy segíteni fogja azt a gyereket, és hogyha a szüleivel valami történik, akkor szülőként gondoskodik róla. És az én keresztapám rokonom is volt, és én nagyon szerettem őt, de amikor elváltak a szüleim, ő aznap, a következő naptól engem meg se keresett, föl se hívott, semmit se csinált velem, pedig nagyon nagy szükségben voltunk akkor, és aztán később nekem édesapám meg is halt, és ez nagyon nehéz időszak volt, és az én keresztapám soha többet engem fel nem hívott, meg nem keresett. És ez nekem nagyon bántott, és őt ezért én meggyűlöltem. És úgy gondoltam, hogy nekem minden jogom van őt ezért gyűlölni, és amikor ezt az igét elkezdtem a Bibliát olvasni, és ez az igével találkoztam, mindig ő jutott eszembe, hogy nekem őt is szeretnem kéne. És aztán gyorsan lapoztam is, mert azt mondtam, hogy hát ez őt nem fogom szeretni. De hát ugye nem olvastam itt semmiféle lábjegyzetet a Bibliában, hogy lehet azt lehet gyűlölni, aki. Mert itt az van, hogy mindenkit nekünk szeretnünk kell, és aztán eljött az a nap, mikor azon gondolkoztam, hogy akárhányszor nekem eszembe jut az én keresztapám, mindig annyira rossz kedve, annyira lehúz, mintha egy tonna súly lenne a szívembe ez a gyűlölet. És erre jutottam, hogy igazából, hát lehet, hogy az Isten ezt azért mondja nekünk, mert ez nekünk rossz, hogy gyűlöljük a másik embert. Függetlenül attól, hogy ő mennyire szolgált rá, vagy nem szolgált rá, nekünk is a legjobban felfogott érdekünk az, hogy ne hordozzunk ilyet a szívünkben. És akárhogy is próbáltam éveken keresztül megszabadulni ettől a gyűlöltől, nem tudtam. És aztán egyszer eljutottam oda, hogy tudtam úgy az Istenhez imádkozni, hogy Istenem, te látod, mi van bennem, látod, hogy én nagyon megpróbáltam, és nem tudom letenni, de itt ezt olvasom a Bibliában, hogy te azt mondod, hogy mindenkit szeressünk, és hogyha te ezt mondod, én elhiszem, hogy ha te megadod, akkor tudom őt szeretni, és imádkoztam az én keresztapámért. Olyan őszintétlennek éreztem magamba, de azért imádkoztam érte, hogy az Isten valahogy munkálja ki bennem, hogy ez változzon meg, mert olvastam a Bibliában, egyre jobban megismertem, hogy hát ha én valakit gyűlölök, akkor az megrabol a boldogságtól és az örök élettől. És fantasztikus tapasztalatom volt, hogy az Isten azonnal az imádságom után, mintha egy tonnás követ levettek volna a szívem, és hirtelen azt vettem észre magamból, hogy nem gyűlölöm. Azt vettem észre, hogy az Isten adott egy egészen új nézőpontot, és én a keresztapámat nem úgy láttam, mint aki nekem mit nem adott meg, hanem elkezdtem őt látni úgy, mint egy embert, akiért Krisztus meghalt, akiért Isten minden nap munkálkodik. Egy olyan embert, aki az ő bűneivel küzd az ő életében, és inkább az Isten szeretetet és szánalmat gyújtott az én szívemben, és utána már őszintén tudtam érte imádkozni. Kívánom tényleg mindenkinek, hogy minél több ilyen tapasztalatban legyen részünk. És még egy nagyon fontos tulajdonsága az igazi szeretetnek, hogy tulajdonképpen két előző pontunknak az összegzése ez, hogy az igazi szeretet az nem személyválogató. Tehát ugye nem csak azt nem szabad néznünk, hogy mi jót kapunk vissza, azt sem szabad néznünk, hogyha esetleg rosszat kapunk vissza, de mi a szeretetben nem lehetünk személyválogatók. Azt se tehetjük meg, hogy azt az embert egy kicsit jobban szeretem, azt az embert kevésbé szeretem. Egy Krisztus követő ember számára nincsen ilyen, hogy szimpatikus ember. Nincsen szimpatikus, hát ő szeretetre méltő, nem szeretetre méltő. Egy Krisztus követő ember szemében minden ember az az ember, akiért Krisztus meghalt, akiért az Isten az életét feláldozta. És ugye, amikor ezt olvassuk a Bibliában, hogy szeressük fele barátunkat, mint saját magunkat, úgy sokszor elsiklunk el, mert hogy ez a fele barát egy ilyen régies kifejezés, hogy mit is jelent, hát a fele barát, biztos az, abban benne van a barát, hát a barátait mindenki szereti. De Az a helyzet, hogy ez a fele barát, ez tulajdonképpen, hogyha a mai szóhasználatra lefordítanánk, azt jelenti, hogy a másik ember, aki nem feltétlenül a barátunk. Tehát amire a Biblia felhív bennünket, hogy szeressük a másik embert. A másik embert, bárki embert nekünk szeretnünk kell. És itt nincsen lábjegyzet a Bibliában, hogy szeressük a másik embert, kivéve ha pogány, vagy muzulmán, vagy bánt, vagy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, nincsen. A Biblia egyértelműen elénk tárja, hogy nekünk minden másik embert szeretnünk kell. És nagyon érdekes felfedezés volt számomra a Bibliában ezt olvasni, Ezékiel könyve 16. fejezetének 49. versében, hogy ímé ez volt a vétke Szodomának a te öcsédnek, kevésség, eledelbősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. Ugye Szodoma és Gomora történetét, ez egy nagyon híres történet a Bibliában, és olyan általános a kultúrkeresztény körökben, hogy ott ilyen nemi deviancia volt, és súlyos erkölcsi hanyatlás, és tulajdonképpen az Isten ezért hajtotta végre rajtuk az ítéletet, és pusztította el Szodomát és Gomorát. De itt ebben az igében azt olvashatjuk, hogy nyilvánvalóan voltak azok a bűnök is, és azok is szörnyek voltak, de a fő vétke Szodomának az volt, hogy nagy jólét volt az emberek körében, de a szegény embert, az elesett embert, azt másképp kezelték. Különbséget tettek maguk között, akik jólétben éltek, meg a szegény elesett ember között, és nem segítették meg azt, aki szükségben volt. Ez volt Szodomának a fő vétke, és Isten ezért hajtotta végre rajta az ítélete. Olvastam egy idézetet, fel is olvasnám, egy Paul Eldridge nevű ember mondta, hogy megismerheted egy ember jellemét abból, ahogy azokkal bánik, akiktől nem vár semmit. Nem tudom, hogy ki volt ez az ember, de tulajdonképpen a Bibliának egy lényegi mondani valóját foglalta össze, hiszen Máté Evangélium a 25. fejezetében azt olvashatjuk, hogy az ítélet egyik fő szempontja ez lesz. Tehát az, hogy valaki az örök életre juthat, vagy sem. Hogy az Isten megtisztította-e minden rossztól ebből az életben, hogy megtanult-e valóban az Istentől valódi szeretettel szeretni a másik embert, ennek ez lesz a döntő szempontja, hogy hogyan bánik azokkal az emberekkel, akiktől nem vár vissza semmit, hogy hogyan tud, függetlenül attól, hogy az a másik ember kicsoda vagy milyen, hogyan tudja azokat az embereket szeretni. Így olvashatjuk ezt az igét, mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és megruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám féi közül, én velem cselekedtétek meg. És hogyha erről beszélünk, akkor nem tehetjük meg, hogy nem állunk meg egy nagyon aktuális kérdésnél, ami ma foglalkoztatja az embereket. Mert azt gondolom, hogy nekünk hívő keresztény emberként különösen fontos, hogy amikor ebben a világban történések vannak, és tudjuk, hogy most egy olyan időt élünk a Biblia szerint, ahol nagyon sok szélsőséges dolog fog történni, nekünk világító lámpásnak kell lennünk a körülöttünk levő emberek körül, és a nem hívő emberek, ha akarjuk, ha nem, különös figyelemmel tekintenek ránk, hogy na vajon a hívő keresztény ember most hogyan reagál. És itt van, benne vagyunk teljesen ebben a migráns, menekült válságban, és én csodálkozom azon, hogy nagyon sok önmagát hívőnek tartó ember a Bibliát félretéve véleményt alkot, hogy akkor most hogyan viszonyuljunk ehhez a helyzethez. Miközben ugye nekünk van egy Bibliánk, ami pontos útmutatást ad arra, hogy nekünk milyen kötelezettségünk van, vagy egyáltalán hogyan bánjunk a menekültekkel, migránsokkal. Akit érdekel ez a téma, különben javaslom, hogy egy konkordátumban keressen rá a jövevény szóra, ez a biblia.hu-ra mondjuk, ha fölmegyünk, és a keresőbe beírjuk, hogy jövevény, ez a jövevény szó fedi le tulajdonképpen a mi migráns fogalmunkat, és a Bibliában elég alaposan kikutatható, körülbelül 40 találatunk lesz arra, hogy a Biblia mit mond arra, hogy nekünk hogyan kell bánnunk a menekültekkel, migránsokkal. Én most tulajdonképpen azt szeretném kiemelni, hogy a Biblia azt tárja elénk, hogy azért ki az, aki tagadná, hogy mondjuk ezek a migránsok, menekültek is emberek. És hogyha emberek, ha nem azok, akkor az egy más kérdés, de én azt gondolom, hogy ők is emberek, és ha ők is emberek, akkor rá is vonatkozik az a szeretet kötelezettség, amit a Biblia elénk tál. És hogy ez mennyire így van, azt mi sem mutatja jobban, mint hogy tényleg 40 igehely foglalkozik ezzel a kérdéssel. Csak a mózesi könyvekben körülbelül 26 igehely tárja elénk, hogy hogyan kell nekünk azokkal a migránsokkal, menekültekkel bánnunk, aki a mi országunkba érkezik. Emellett Ezékiel könyve 4 helyen, Zakariás könyve 1 helyen, Jeremiás könyve 2 helyen tárja elénk pontosan. Mint hogyha az Isten előre látta volna, hogy mi emberek ösztönösen hogy viselkedünk azokkal az emberekkel, akik nem közénk tartoznak, és úgy jönnek közénk, hogy számunkra hasznot nem hajtanak, ellenben igényen lépnek fel felénk, és az Isten nagyon sok helyen pontos útmutatást adott nekünk arra, hogy hogyan viselkedjünk ilyen helyzetben. Tehát nagyon fontos, és én mindenkit arra bátorítanék, hogy ebben a kérdéskörben is, és az élet minden területén is keressük a Biblia válaszait. Függetlenül attól esetleg a családunk, gyülekezetünk ki mit mond, mert nekünk az egyetlen iránymutató mércének a Bibliának kell lenni, nem pedig a környezetünk, nem pedig a családunk, nem pedig akárki. Egy igét minden esetre mindenképp kiemelnék, Mózes 3. könyve 19. fejezetének 34. versét. Olyan legyen néktek a jövevény, aki nálatok tartózkodik, mintha közületek való benszülött volna, és szeressed azt, mint magadat, mert jövevények voltatok Egyiptom földén. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Kevés hely van, amikor az Isten így a névjegyét leteszi egy igehely mögé, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. És amikor ezt találjuk a Bibliában, az mindig biztosak lehetünk, hogy az Isten azért mondja ezt, hogy hangsúlyt adjon annak, amit előtte mondott, mert látja előre, hogy mi olyan szkeptikusan akarnánk fogadni. Ezt rejtsük a szívünkbe, hogy az Isten itt indokoltnak találta letenni a névjegyét, mert tudja, hogy a mi szívünk mire hajlik, hogy mennyire fel tudunk ülni az emberi véleményeknek kedvező irányvonalakra, és az Isten meg akar ettől bennünket óvni, hogy nehogy hagyjuk magunkat bűnbe sodorni, és hagyjuk magunkat abba belesodorni, hogy elkezdjünk nem szeretettel viseltetni más emberek iránt. Tehát azt olvashatjuk a Bibliában, hogy az igaz szeretet az nem önszeretet, az igaz szeretet az nem ítél embereket, viszont dolgokat megítél, az igaz szeretet megadja a másik szabadságát, az igaz szeretet tapintatos, független a viszonzástól és nem személyválogató. De vajon olvashatunk egyet a Bibliában, hogy mi a legnagyobb szeretet? Olvashatunk János Evangélium a 15. fejezetében, nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Ez Krisztus mondta, és ez a 13. vers a 15. fejezetben. Krisztus mondta, és én sokáig, amikor ezt olvastam, arra gondoltam, hogy ez egyedül Krisztus kereszthalálára utal ez az igehely. És aztán később rávezetett a Jóisten arra, hogy ez nem csak arra mutat rá, hanem arra is rámutat, hogyha belegondolunk abba, hogy igen, Krisztus a kereszten életét adta értünk, de előtte 3,5 évig Krisztus mit csinált? Mit csinált? Az idejét, az életét arra áldozta, hogy bennünket, embereket szolgáljon. Mert mi tulajdonképpen a mi életünk? A mi életünk az az idő, amit az Istentől kapunk. És az, hogy mi hogyan bánunk a saját életünkkel, a saját életidőnkkel, az azért bizonyos kötöttségektől eltekintve a mi hatalmunkban áll. És ez az ige arra szólít fel bennünket, hogy adjuk az időnket arra, hogy a másik embert szolgáljuk, hogy a másik embert szeressük. Nagyon könnyen el lehet dönteni, hogy mi a fontos egy ember életében, a saját életünkben is, hogyha megnézzük, hogy mi mivel töltjük az időnket. Mert lehet, hogy beszélünk sok mindenről, hogy nekünk ez a legfontosabb, meg az a legfontosabb, de hogyha visszatekintünk az elmúlt hetünkre, írjuk le, hogy egy nap hány órát töltöttünk dolgokkal, mert hogyha napi 2 órát tévézünk, de más emberekkel nem foglalkozunk, ha nem igyekszünk szolgálni a körülöttünk levő embereket, akkor nem mondjuk azt, hogy mi hívő emberek vagyunk, mert akkor nekünk van ott egy bálványunk, és tulajdonképpen azt szolgáljuk. Tehát ez egy nagyon jó mércéje annak magunk számára is, hogy lássuk, hogy jelenleg nekünk mi a fontossági sorrend az életünkben, és ha azt találjuk, hogy az első helyen nem az szerepel, hogy amikor csak lehet, akkor az Isten ügyével foglalkozunk, akkor ott tennivalónk van, akkor lássuk be, hogy nekünk ott változtatni kell az életünkön. Mert ezt árja elénk Krisztus, hogy a legnagyobb szeretet az az, hogyha az életünket, az életidőnket a többi embernek adjuk, a körülöttünk levő embereknek adjuk. És adja magát a kérdés, hogy és mennyi időt töltünk azzal, akitől megtanulhatjuk valójában, hogy hogyan kell szeretnünk. Mennyi időt töltünk az Istennel. Az elmúlt héten, az elmúlt napokban mennyiszer szakítottunk időt arra, hogy az Istennel közösségben legyünk, hiszen, amint most láthattuk, szeretni is csak úgy tudjuk jól egymást, úgy tudjuk jól a másik embert, hogyha azt az Istentől tanuljuk meg. Én erre bátorítanék mindenkit, hogy töltsünk minél több időt Bibliát olvasva, az Isten társaságában, tanuljuk meg tőle helyesen szeretni a másik embert, mert enélkül kimondhatjuk, hogy minden más teljesen értéktelen az életünkben. A szeretet himnuszában olvashatjuk, hogy Pál apostol mondja, hogy ha szeretet nincs bennem, akkor nem érek semmit. És kimondhatjuk, hogy ha nem tudjuk helyesen szeretni, igazságosan szeretni egymást, akkor minden más keresztény cselekedetünk, szokásunk, szombatunk, adományunk semmit nem ér. Mert te minden más teljesen értéktelen. Viszont kimondhatjuk azt is, és ezzel bátorítanék mindenkit, Rómabelieknek írt 13. fejezet 8. versével, hogy aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Tehát aki megtanul helyesen szeretni a másik embert, az azt írja a Biblia, hogy az betöltötte a törvényt. Az a tökéletesség. Tehát én ezzel bátorítanék mindenkit. Ezt a célt tűzi ki elénk a Biblia, hogy ismerjük meg az Isten, tanuljuk meg, hogy mi a valódi szeretet, és gyakoroljuk ezt a szeretetet a mi életünkben, mert ez a tökéletesség, ez az emberhez méltó élet, a valódi boldogság, és ez fog bennünket az örök életre eljuttatni. Amen.